kerültek, tehát részben egy kicsit meg vagyok lepődve, ugyanakkor részben pedig nem, mert olyan keveset hallunk erről az eseményről, hogy 65 évvel ezelőtt mi történt valójában. Alapjában véve lett volna egy kivetítő is, hogy szerettem volna szemléltetni a dolgokat, térképpel is, de ez most nem nagyon sikerült, úgyhogy egy kicsit puskázni fogok a számítógépről, onnan szeretném majd egy-két dolgot, egy-két adatot majd mondani. A budapesti eseményeket szeretném így nagy vonalakban elmondani, és de előtte azért fontosnak tartom azt is elmondani, hogy hogyan jutunk el odáig, hogy Magyarországra 1945-44-ben hát a dicsőséges szovjet vörös hadsereg érkezik Magyarországra. Hogy jutunk el egyáltalán idáig? Ugye ez a második világháború eseménye, és a második világháborúról beszélünk, azt el kell mondanom, hogy a második világháború nem lett volna, hogyha nem lett volna első világháborút lezáró béke. Tulajdonképpen a háborút, ugye sokan mondják, hogy a németek robbantották ki. Én mégis azt gondolom, hogy ez a háború az első világháborúnak a folytonossága. Ha nem lett volna olyan első világháborút lezáró béke, mint amit megkötöttek, illetve diktálták, akkor nem lett volna háború, és nem érkezett volna Magyarországra sem vörös hadsereg. Miért mondom ezt? Mindannyian tudjuk azt, hogy ugye az első világháborút Magyarországon a trianoni béke zárta le, és Németországban ugyanez volt a versailles béke. Magyarország ebben nem tudott belenyugodni, és minden erővel azon volt, hogy ezt a versailles békét, ezt a trianoni diktátumot egyszerűen meg kell változtatni. Maguk egyébként az Antant hatalomnak a tábornokai sokan úgy látták, amikor elolvasták, látták a versailles békét, hogy ez egyszerűen nem fogja megoldani az ügyet. Maga a híres francia tábornok 1919-ben, akit úgy hívtak, hogy Foch marsal, ő mondta azt, amikor elolvasta 1919-ben a versailles békét, hogy uraim, ez önöknek béke? Ez fegyverszünet 20 évre. Alig pár hónapot tévedett, és 39. szeptember 1-én kirobbant a második világháború. Magyarország nem tudott belenyugodni ebbe az első világháborút lezáró békébe. Trianonban a 20-as évek az a vergődés éve volt, a 30-as évek az pedig a lehetőség éve kezdett válni, hiszen Németország, aki szintén vesztes ország volt, igyekezett tulajdonképpen szintén megváltoztatni ezt a békét, és kezdett nagyon megerősödni. Magyarország nem várhatta Franciaországtól, hogy változtassa meg Trianont, ezért kezdett szép lassan Németország felé csapódni. Az első határmódosításokra ugye 1938-ban került sor. Ismeretes, hogy 1938. november 2-án volt az első bécsi döntés, melynek során Magyarország visszaszerzett 12.000 négyzetkilométert a felvidékből. 1939-et írunk, amikor márciusában a magyar csapatok bevonulnak Kárpátaljára, és ezáltal Kárpátalja is visszatér. Rá pár hónapra pedig kitör a második világháború szeptemberben, és Magyarország akkor még nem lép be a háborúba. Sőt, mi több, az 1939-es, 40-es események odáig vezetnek, hogy Németország keresztül gázol egész Nyugat-Európán, lerohanja Lengyelországot, Norvégiát, Belgiumot, Hollandiát, Franciaországot, és Magyarország joggal rukkol elő 1940-ben, hogy akkor rendezzük a többi terület ügyét is, ugye a legfájóbb pontot, ugye Erdély kérdését, és 1940. augusztusában sor kerül a második bécsi döntésre, melynek során 43.000 négyzetkilométer visszakerül Magyarországra. De eközben zajlik ugye a második világháború. És Magyarország még mindig nem él be a háborúba, hanem területeinket szerezzük vissza. 1941-et írunk márciusát, amikor visszakerül a délvidéki terület Mura közel, és már másfél éve zajlik a háború, és még mindig semmi. Magyarországon a hadsereg épp, mindenki boldog, hogy visszakerülnek azok a területek, amiket jogtalanul elvettek. És 1941 egy fordulópont a háborúban. 1941. június 22-e talán a világtörténelem legnagyobb offenzívájára kerül sor, amikor is a Barbarossa haditerv alapján Németország lerohanja a Szovjetuniót. És nem csak német katonák, nem csak maga a német hadsereg, hanem szövetségese is, úgy, ahogy van szőröstül, böröstül, mennek a keleti frontra, beleértve a finneket, olaszokat is, és a román hadsereget is. Ez történik június 22-én. Június 26-án váratlanul Magyarországot bombatámadás éri, Kassa városát. Ezek szovjet repülőgépek voltak, ám felségjelzés nélkül érkeztek a magyar légtérbe, és lebombázták Kassa városát. 30 halott és 70-valahány sebesültje volt az országnak. Hát ezek után Magyarország rá egy napra ugye hadat üzen a Szovjetuniónak is. Itt azért megállnék egy kicsit, ugye Kassa kérdése az egy nagyon-nagyon sarkalatos pont, hogy valójában kik is bombáztak. Mert a Molotov szovjet külügyminiszter jelentkezett is, hogy egyébként nem a Szovjetunió volt, nem is állt érdekükben a Szovjetuniónak, hogy lebombázza Magyarországot. Tehát Szovjetunió elől kilőve. Az elmúlt 40 évben megpróbálták úgy eladni ezt a Kassa bombázást, hogy tulajdonképpen ezek német repülőgépek voltak, és így próbálták Magyarországot beleugrasztani a háborúban. Ennek benne van a lehetősége, de van egy harmadik dolog is, és még számos más is. Van egy harmadik eset is, ami igen érdekes. Felvetődik annak kérdése, hogy talán ezek román repülőgépek voltak, mert a Romániának a korszakban volt ilyen típusú szovjet repülőgépe. És hogy miért állt érdekében a román hadseregnek lebombázni a Kassát jelöletlen gépekkel? Azért, mert Romániának fájó volt az, hogy Magyarország ugye visszaszerezte Észak-Erdélyt, és benne volt a lehetőség, hogy visszaszerezzük Dél-Erdélyt is. És mivel június 22-én a román hadsereg a német hadsereggel elment keletre, Magyarországnak itt maradt még a félmilliós hadserege, nekünk ugye a lehetőségünk még megvolt, hogy akár katonailag is rendezzük Dél-Erdély ügyét. Ezért Románia esetleg lebombázta Kassát, és ugye végül is elvileg lehet, hogy sikerült nekik ez az ok, hogy Magyarország hadat üzen Szovjetuniónak, így a magyar hadsereg is keletre fog menni. Nem is időznék le ennél a résznél, a lényeg, hogy Magyarország ekkor lép be a háborúba június 26-án, decemberben hadat üzenünk Angliának, illetve Anglia nekünk és ott amerikaiaknak. Az is ismeretes, hogy 41 nyarán kimegy a gyors hadtest, 42 nyarán pedig kiküldjük a második magyar hadsereget, mintegy 200 ezer fővel a Donkanyarba, Voronyes fölé. A magyar hadseregnek az a feladata, hogy a Sztálingrádtól északra levő területeket biztosítsa, hogy a szovjetek ne törjenek át. Ugye a Sztálingrád az egy fordulópont a II. Világháborúban, 42 decemberében a szovjet hadsereg egy nagy átkaroló hadműveletet hajt végre, és bekeríti a németeknek egy 300 ezer fős hadseregét Sztálingrádon. 43. január 12-én pedig megindítják a magyar csapatok ellen is a támadást, melynek következtében a magyarok tulajdonképpen egy pűroszi győzelmet aratnak, 200 ezer főből 50 ezeren maradnak meg. Visszaverjük a németeket, az oroszokat, de tudjuk, hogy egy tarthatatlan a helyzet, és innentől kezdve a magyar kormánynak az a feladata, hogy a magyar csapatokat, akik megmaradtak, magyar katonákat hozzák haza. Innentől kezdve viszont a szovjet hadsereg megindul nyugatra. Megindul nyugatra, Magyarország felé, Németország felé, Nyugat-Európa felé. 1944. márciusában azonban van egy kis fordulópont, hiszen Hitler egyébként nem bízik Magyarországban. Ekkoriban a miniszterelnököt Kálai Miklósnak hívják, akit azzal bízott meg Horthy, hogy próbáljon azért közeledni valamilyen szempontból Angliához és Amerikához. Egyfajta hintapolitika kezdődik meg, ami azt jelentette, hogy látszólag azért a németek oldalán vagyunk, de azért a színfalak mögött megpróbálunk közeledni Angliához és Amerikához. Ezért Adolf Hitler kiadta a parancsot a Margaréta haditervre, ami azt jelentette, hogy Magyarországot meg kell szállni. Ez 1944. március 19-én volt. A német csapatok Magyarországra érkeznek. Háborús incidensre nem került sor. A lényeg, hogy biztosítani akarták, hogy Magyarország semmi esetre se lépjen ki a háborúból. 1944 nyarát írunk, amikor az első szovjet csapatok megérkeznek hazánk területére, és tulajdonképpen itt ugye a Kárpátokat értjük ez alatt az időszakot, hiszen a Kárpátalja Székelyföld ekkor a miénk. A magyar csapatok feladata, a magyar hadsereg feladata az, hogy a Kárpátok vonulatában feltartóztassuk ezt a szovjet hadsereget. 1944. augusztusában meg is indul ez a fajta támadás, de még 1940-ben a magyarok egy rendkívül jó kiépített vonallal védekeznek, egy 600 kilométeres hosszú védelmi vonalal, aminek az a neve, hogy Árpád vonal, ez egy bunkerrendszerekből álló rész, különösen kárpátaljai térség volt a legjobban kiépítve. A szovjet hadsereg egyszer nem tudott átjutni. Nem tudott átjutni, különösen a Kárpátalja térségében, feltartóztatjuk hetekre a szovjet hadsereget. Csak egy fordulópont ismét beáll a háború történetében. A 1944. augusztus 23-án az igen erőteljes jellemmel bíró Románia ismét köpönyeget forgatva sikeresen átáll a szovjetek oldalára. És miután Románia átállt a Szovjetunió, ezt követően már értelmetlenül találta az Árpád vonalnak a folyamatos ostromlását, és délfelől Románián keresztül egyszerűen megkerülte az egész védelmi vonalat. Így tehát októberben délfelől betámadott a magyar alföldre, és hazánkban zajlik most már a háború októberétől. Októberében lezajlik, 1941. októberében lezajlik a világháború egyik legnagyobb tankcsatája Debrecennél, és ezt követően megkezdődik Budapestnek a körülzárása. Budapest nagyon fontos a számukra. Mindenki számára volt, fontos volt Hitlernek is. Hitler kiadta a parancsot, hogy foggal körömmel Budapestet védeni kell. Tehát Budapestet semmi esetre sem szabad feladni. Egy elég ütőképes hadsereget hagyott Budapesten. A körülzárás, ami novemberben kezdődik meg, 1944. novemberében, azt úgy képzeljük el, hogy a szovjet vörös hadsereg általában ilyen négyszeres túlerővel rendelkezik, és amikor megkezdődik Budapest ostrom, akkor kétszeres, két és félszeres túlerővel rendelkezik a németek és a magyarokkal szemben. De miért fontos Budapest városa? A szovjeteknek azért fontos, mert Budapesten van egy elég ütőképes német hadsereg, aki bármikor képes kitörni. Vagy tudja folytatni esetleg az offenzívát. A másik fontos dolog, hogy ne felejtsük el, hogy Budapest egy nagyváros. Egy olyan nagyváros, ami közlekedési gócpont. Tehát a háború folytatásához szüksége lehet a budapesti vasútra és a repülőtérre. Tehát tulajdonképpen közlekedésileg igen jelentős. Aztán ne felejtjük el azt sem, hogy egy ilyen nagyváros, mint Budapest a hadigazdaság egyik része. Tehát itt fegyver és lőszergyártás központ van. Ezt is meg kell gátolni. És negyedik, és nem utolsó sorban fontos pont az, hogy hát ne felejtjük, hogy ez egy főváros, Magyarország fővárosa. Ha elfoglalják a fővárost, ez egy morális csapás az ellenségre nézve. 44. novemberében elkezdik a körbezárás, és 1944. december 23-ára hermetikusan lezárják mind Pest felől, mind pedig Buda felől Budapestet. Pár számadatot azért mondanék, hogy hány magyar és német katona rekedt Budapesten. Körülbelül 79 ezer katonáról tudunk. Nem csak katonák lesznek egyébként, reguláris katonák, akik védeni fogják a várost, hanem lesznek irreguláris félkatonai alakulatok is. Ismeretes a Vannai zászlója, vagy majd mesélnek itt a veterán urak is még a saját egységeikről is. Budapestet egyébként nem csak szovjetek, hanem román hadsereg is körbezárja. Tehát 79 ezeren védekezünk a 156 ezer fős szovjet hadsereggel szemben. Amikor megindul a támadás, egészen február 11-ig fog ez eltartani, ez egy 102 napos ostrom, több roham van. Folyamatosan apad a védekező seregnek a létszáma. Január 3-án 70 ezeren vannak a németek és a magyarok, január 20-án már csak 46 ezeren, és február 14-ére tulajdonképpen 32 ezerre olvad a német-magyar vegyes hadsereg, szemben február 14-én a 75 ezeres szovjet-román hadsereggel szemben. Még mielőtt a kitörés részre rátérnék, azért elmondanám, hogy a budapesti ostrom az tulajdonképpen a világháború történetében egészen egyedülálló. Egészen egyedülálló, mert 102 napig vívják, ez egy nagyon hosszú ostrom. Pár hasonlatot mondanék, Berlin ostroma 14 napig tartott. Igaz, hogy jóval több katona harcolt, tehát ott 300 ezer orosz esik el. 14 napos volt. Pécs 6 napig tartotta magát, Königsberg, a mai Kaliningrád, Kelet-Poroszországban 77 nap után esett el, Breslau, Sziléziában 82 nap után Budapest 102 napos volt. Tudunk hosszabb ostromokat is, ugye a keleti fronton talán a leghosszabbat mondanám, Leningrád ostroma, az volt a leghosszabb, 900 napig volt ostrom alatt, de az azért rossz hasonlat Budapesthez, vagy azért rossz összehasonlítás, mert ott nem volt városharc. Nem volt utcáról utcára, házról házra való háború, harc, hanem azt a németek körülzárták, és egész egyszerűen kiéheztették a várost, melynek folytán ugye ismerjük, hogy kannibalizmus is kialakult a városban. És előtte a lakosságot ott evakuálták. A másik fontos ostrom a sztálingrádi ostrom, ami másfél évig tartott, és ez is jóval hosszabb, mint a budapesti, de ott is a teljes lakosságot evakuálták, államilag evakuálták. Tehát ottan katonák csaptak össze. Budapesten ezzel szemben a 102 nap alatt nem volt állami evakuálás. Budapesten 800 ezer civil rekedt. 800 ezer civil. Tehát egyszerűen a háború hétköznapjait érték meg napról napra, abban a 102 nap alatt az a sok magyar ember, akik ott voltak. Ebből a szempontból tehát egyedülálló Budapest ostroma. Hitler foggal körömmel ragaszkodott Budapesthez, megtiltotta, hogy átadják a várost, megtiltotta, hogy kitörjenek, de felmentésre azért küldött egységeket. Három felmentési akció volt, ezt tulajdonképpen a Konrád fedő nevet kapták. 1945. januárjában voltak ezek a felmentések, de az egyik Esztergom felől, a másik pedig Székesfehérvár felől próbálkozott, de ezek kudarcot vallottak, pedig noha jól lehet, egészen elit egységeket is bevetettek, a híres Totenkopf, Waffen SS és Viking SS egységeket is bevetették. Szeretném leszögezni, hogy ezek az SS egységek, ezek harcoló alakulatok. Tehát nem holmi gyilkosok, ahogy sok esetben beállítottak, ezek harcoló alakulatok. Budapesten tehát zajlanak a harcok, és elfogynak a katonák. Elfogynak, először Pest fog elesni, nagyon hamar, viszonylag, január közepén elesik Pest, és fokozatosan a vár felé húzódnak a védők, és körbeveszik a budai várat majd a szovjet hadsereg november, vagy január közepén. Ugye ekkor van az, hogy ne jöjjön át Pestről a szovjet hadsereg, felrobbantják a hidakat is. Tehát Hitler egyébként elutasította a kitörést, de amikor már nem volt több lehetőség. Tulajdonképpen a német katonák, a német vezérkar látta, hogy el fognak veszni, és Hitler azt a parancsot adta ki, hogy az utolsó lehelletükig harcoljanak. A német vezetés nem akarta halálba küldeni az embereket. Ezért egy utolsó, bár igaz, hogy Hitler parancsa ellenére, egy utolsó elkeseredett lehetőségbe fogtak, ez volt a kitörés. Mondom, 32 ezer ember összegyűl, és megpróbálnak egy bravúrt végrehajtani. Ennek az a lényege, hogy a budai várból észak-nyugat felé, Budakeszi, Zsámbék felé valahogy kitörni ebből a szovjet gyűrűből. Mondanék pár adatot. Azt mondtam, hogy 32 ezer katona van. Ez így is van. 32 ezer katona volt, aki hadra fogható volt. Összesen 43.900 katona volt, de ebből olyan 11.600 sebesült, tehát tudunk, akiket a budai várba fognak hagyni, és megvárják ezt a felszabadító hadsereget. 32 ezer katona fog neki iramodni. A 32 ezer katona, akik február 11-én este 8 órakor többségük akkor indul el, tulajdonképpen 20 ezeren el fognak esni. 20 ezeren meghalnak, ebből 13 ezeren fogságba esnek. Nem kell nagy matematikai számolás ahhoz, hogy megtudjuk, hogy hányan jutottak ki. Kérem szépen, a 32 ezerből körülbelül 700-an jutottak ki. Ez a kitörő katonáknak mindössze kevesebb, mint 2%. Igazából az fog történni, hogy amikor elindulnak este, mondtam, hogy 20 ezeren meg fognak halni. Csak az első 6 órában, amikor leérnek a Szélkálmán térre, ez a Moszkva téri lövőház környéken, csak az első 6 órában elesik 10 000 ember. És én addig azt mondtam, hogy itten magyar és német katonák indulnak el, meg félkatonai alakulatok, de rengeteg civil is elindul velük. Rengeteg asszonyról tudunk a visszaemlékezések alapján. Rengeteg férfi civil emberről, akik egész egyszerűen nem akarták megvárni a dicsőséges szovjet felszabadító hadsereget, és inkább a német-magyar katonákkal együtt próbáltak kijutni. Egyébként azt hozzáteszem, hogy részben a német hadvezetés elbizakodott volt, azt hitték, hogy egy könnyű masírozás lesz egyébként, tesznek pár kilométert, végiggyalogolják, lesz egy kis összetűzés, de pillanatok alatt ki fognak jutni a német vonalak mögé. Ezzel szemben a szovjet hadsereg várta őket, ez feltételezi azt, hogy megtudták egyébként a tervet a szovjetek, de egyébként ehhez nem kellett titok, mert egyébként sejthető volt, hogy készülnek valamire a németek. Iszonyatos véres volt tehát ez a kitörés, ahogy elmondtam a számadatokat. A német vezérkar, akik kijutnak, vagy a magyar vezér, ezredes Hindi Iván, Karl Pfeffer, Windenbruch, aki a tábornok, ők mind fogságba kerülnek. Kevés katona éli meg, akik fogságba kerülnek és nem ölik meg az orosz katonák, ez alatt a napok alatt, rendkívül kegyetlenül fognak velük elbánni. Tehát a szovjet katonák nem egy holmi olyan felszabadító hadsereg, mint ahogy az elmúlt 40 évben beállították őket, hanem egész egyszerűen primitív, barbár horda volt. A németek ezért is akartak kitörni. Tették volna azt, hogy hát megadjuk magunkat, letesszük a fegyvert, és akkor fogságba kerülünk. De a német hadvezetés és a német katonák teljesen tisztában voltak vele, hogy milyen sors fog rájuk várni, hogyha megadják magukat. Azért mondom ezt, mert az elkapott német meg magyar katonákat egész egyszerűen azonnal elövik, legtöbb esetben. Aki Waffen-SS volt, az a különös kegyetlenséggel bántak el. Tudunk arról, hogy például Piriszent Lászlón megássatták a sírjukat, és talpon lőtték őket. Azt is tudjuk, hogy vannak olyan alakulatok, akiket elnézést, hogyha nyersültet naturalisztikusan fogok egyszer-kétszer fogalmazni, de szó szerint különös kegyetlenséggel baltával végezték ki őket. Vagy olyan is előfordult, hogy végignézték azt, hogy egyenként lövik le a társuk szemen láttára ezeket a német katonákat. Tehát aki német volt, annak esélyesen volt egyébként. A magyaroknál előfordult, hogy egyszer-kétszer azért megmenekültek, de ott is nagyon sok volt a kivégzett ember. A különös kegyetlenséghez az is hozzájárult, hogy például az is előfordult elég sok esetben, hogy az elfogott német katonákat lánctalpak alá rakták és végigmentek rajtuk. Tehát a fekete egyenruha, ami Waffen-SS jelentett, az egyenlő volt a halállal. Na most Magyarországon, meg Budapesten eléggé érdekes a dolog, mert ugye például a postásoknak és a kalauzoknak Magyarországon fekete egyenruhájuk volt. Most össze lehetett téveszteni őket, és akkor ők is áldozatul estek ezeknek a különös kegyetlenségeknek. Mondtam, hogy ez a kegyetlenség, ami belőlük fakadt, az részben primitív. Azért mondom, hogy primitív, mert egész egyszerűen ezek az emberek nem voltak tisztában a nyugattal, nem voltak tisztában egyébként a civilizációval. Budapest nekik az első civilizált nagyváros volt, mert Varsó, a másik város, az akkor már romhalmaz volt, mert a németek már előtte lerombolták. Az első civilizált város volt, és a feljegyzések alapján, ami abszolút hihető, tudjuk azt, hogy például nem ismerték a szemüveget. Nem tudták, hogy mi az, hogy könyv. Az angol WC-t sem tudták, hogy micsoda. Míg az orosz tisztek többsége sem tudta. Folyamatosan azt hallotta a szovjet hadsereg, minden egyes katonája, hogy mennek a kapitalista, burzsuá nyugat ellen. Tehát a nyugat ellenség, Magyarország is ellenség volt, minden egyes lakói ellenség volt. Ezért ennek a kommunista propagandának köszönhetően mindenkivel ellenségesen bántak, hiszen ez a kapitalista nyugat, burzsuá nyugat mindenki ellenség itt Magyarországon. Ha már a primitívségről van szó, meg az elmaradottságról. Ez a burzsuá szó is nagyon érdekes, mert ugye mondtam, hogy ugye bizonyos dolgokat nem ismertek, de az orosz katonák számára luxus volt, kérem szépen, az ágy, hogyha valakinek ágya volt. Luxus volt az, hogyha valakinek kályhája volt. Az orosz nyelvben a kájha azt jelentett, az volt a szóra, hogy burzsújka. Ennyire civilizáltan körülmények között több az orosz katonák többsége. Az már számunkra ugye ismeretes, hogy például az órát sem ismerték. Nem tudták, hogy az időt méri, csak azért szerették, mert ketyeg, ezért vették el az emberektől. Amikor Pestet elfoglalják és a Nemzeti Múzeumot kifosztja a szovjet hadsereg, akkor amikor éppen az anzsukori, meg mátyáskori pénzérmékkel tömték el a zsebüket, az akkori igazgatója a Nemzeti Múzeumnak ott volt, fölment egy emeletre feljebb, lehozta a Nemzeti Múzeumnak a órakészletét, kiöntötte az orosz katonák elé, akik eldobálva mindent, inkább az órákat vették föl, és végül elhagyták a Nemzeti Múzeumot. Részben így menekült meg egyébként a Nemzeti Múzeum. A szovjet hadsereg primitív volt és barbár, és rendkívül fegyelmezetlen. Miért voltak fegyelmezetlenek? A szovjet katonák egész egyszerűen semmilyen kimenőt nem kaptak, nem mehettek haza. Ebből is fakadt egyébként ez a fajta agresszivitásuk. Vagy csomagot nem küldhettek haza, tehát amit raboltak, fosztogattak, azt haza se vihették, haza se küldhették. Ugyanakkor levelet se írhattak, és levelet sem kaphattak. Ha kaptak levelet, egy központilag irányított levelet kaptak, amiben benne olyan levelet kaptak, amiben az volt beleírva, hogy a német hadsereg meg a magyar hadsereg miket művelt a Szovjetunióban, embereket ölt meg, hazánkat lerombolta, stb. Egyfajta agresszivitást sugaltak beléjük. És amikor megérkeznek, ez tulajdonképpen a brutalitásuk egyik oka. Még csak annyit mondanék el, és aztán átadom a szót, hogy én még felolvasnék egy részletet. A svájci követség, tehát hogy abszolút hiteles legyen a szovjetekről alkotott véleményünk, hogy miket is csináltak, és mik történtek. Mert nem csupán embereket öltek meg, hanem civil lakosokat, egyszerű hétköznapi embereket befogtak munkára. És nem csak, hogy befogtak, hanem a háború vége felé, ami Budapesten volt április, illetve márciusban, 10 000 magyar civilt vittek ki a Szovjetunióba kényszermunkára, akik csak sokkal később érkeztek vissza Magyarországra. Tehát olvasnám a svájci követségnek a levelét. A fosztogatás általános és alapos volt, de nem mindig módszeres. Megtörtént például, hogy egy férfinak elvitték az összes nadrágját, de meghagyták a zakóit. Voltak kis csoportok, amelyek az értéktárgyakra szakosodtak, és mágneses detektorokkal kutattak arany, ezüst és egyéb fémek után. Idomított kutyákat is használtak. A bútorokat és nagyobb műtárgyakat, amelyeket nem lehetett elvinni, gyakran egyszerűen elpusztították. Sok esetben a fosztogatás után fel is gyújtották az otthonokat, teljes pusztulást okozva ezzel. Ma a magyar rendőrség felügyel a közrendre, de orosz katonák gyakran megállítanak járókelőket, és megszabadítják őket zsebeik tartalmától, főleg óráktól, készpénztől, sőt, még személyes okmányaiktól is. Bizonytalanságot még csak fokozza az az orosz gyakorlat, hogy a szükséges közmunkákhoz egyszerűen úgy biztosítják a munkaerőt, hogy megállítanak embereket az utcán, vagy átkutatnak háztömböket, és onnan viszik el a munkára az embereket. Ezekkel az eszközökkel ezreket és ezreket kényszerítenek munkára vidéken és magában Budapesten is. Ezek az emberek egy idő után rendszerint hazatérnek, de soha nincs lehetőségük arra, hogy hol létüket közöljék hozzátartozóikkal. Például a jelenlegi közmunkaügyi minisztert, gróf Telepi Gézát, és Budapest egyik polgármesterét előzetes értesítés nélkül elvitték munkára, és csak 2 nap múlva találtak rájuk, amikor egy orosz tiszt, akivel tudtak beszélni, végül is szabadon engedte őket. Eszterházi Pál hercegre egy temetőben találtak rá, amint éppen döglött lovakat hantolt el. Gödöllő közelében nagy koncentrációs tábor létesült, ahol mintegy 40 000 internáltat őriznek, és onnan ismeretlen céllal kelet felé deportálják őket. Ismeretes, hogy ezek az internáltak nagyon kevés élelmet kapnak, ha csak alá nem írják, hogy önként jelentkeznek a Vörös Hadseregbe, vagy szerződést írnak alá oroszországi munkavállalásra. Ha tehát valamilyen katonai munkát kellett elvégezni, ágyút állásba vontatni, bedöglött autót középről félrehúzni, vagy valamilyen kiürített raktárt készleteit kocsira rakni, az orosz egyszerűen megállította a járókelőket, és munkára hajtotta őket. Ugyanígy cselekedett az orosz, ha ki kellett takarítani valamilyen házat egy orosz parancsnokság számára. Az utcán elfogott robotosokat néhány fél óráig dolgoztatták, de néha fél napig is ott tartották őket. Enni vagy adtak nekik, vagy nem, ahogy éppen eszükbe jutott. Hát ez volt a dicsőséges felszabadítás. Feltetjük a kérdést magunknak, hogy felszabadítás volt-e ez Magyarországon, hiszen ez a szovjet civilizált hadsereg, ugye ezt követően itt is fog maradni. Én szerintem ez felszabadítás volt, vagy felszabadulás volt, azaz felszabadulás. És akkor átadnám a szót.
Köszönjük szépen az összefoglalást. Nem beszéltük meg külön a visszaemlékezést, összefoglalást, hogy ki kezdenéd. Segítek előre hozni, ha szabad ülve is maradni, jó, hogyha az kényelmesebb.
Először az egyensúlyomat kell megtalálni ahhoz, hogy fel tudjak állni, de most már megvan. Itt a kezembe tartok egy könyvet, Józsa Béla, Egyetemisták az ostromgyűrűben. Egyszer egy volt gimnáziumi osztálytársam fölhívott, hogy én vagyok-e az az orosz Ferenc, aki ebben a könyvben szerepelek. Kétszer is, mert az Árvai Rudi, aki visszaemlékezik, és oldalokon keresztül írja le a dolgokat, amiket átért, név szerint is megemlít, és az első századnak a névsorában is szerepelek. Mondtam, hogy igen. De ebben az egészben, ahogy mi a kontaktust felvettük egymással, benne van az egész egyetemi rohamzászlajnak a helyzete. De hárman kerültünk az alakulathoz, volt osztálytársak, és az egyikkel egy században is voltam, de egyetlen egyszer sem találkoztunk egyenruhában. A másik a második században volt, de nem tudtunk egymásról semmit, hanem a név azonosítás alapján kérdezett rám, és akkor derült ki, hogy mind a ketten végigcsináltuk az ostromot. Hogyan lehetséges ez? Egyszerűen úgy, hogy a megalakulásától kezdve az egyetemi rohamzászlaj az tulajdonképpen úgy növekedett, mint ahogy egy lavina. Néhányan elkezdték a műegyetemen, főleg az első-másodévesek, mert a felsőbb éveseket javarészt kivitték Németországba, és akik szervezték, elsősorban Elisher Gyula, ő azért csinálta, hogy ne vigyék ki a első-másodéveseket, meg akik a felsőbb évesek közül itthon maradtak, és avval szervezték az egyetemi rohamzászlajat, hogy egy alakulat Budapest védelmére alakul meg. De nem csak Budapest védelmére alakult meg ez az alakulat, hanem arra is létrejött, hogy, úgy mondjam, menedéket adjon azoknak, akik nem akarnak elmenni. És ez majdnem hangsúlyosabb volt, mint a Budapest védelme. Mert egyikünk se akarta azt, hogy Budapest nyílt város legyen, és egyikünk sem akarta azt, hogy elpusztítsák Budapestet. Az erőviszonyokkal sem voltunk, mint fiatal emberek teljesen tisztában, hanem mindannyiunkban ott volt, hogy nem akartunk nyugatra menni. Én akkor jogász voltam. Sőt, igen, behívtak egy karhatalmi alakulathoz, és a déli vasúttól Keremföldig mi biztosítottuk a vasúti pályákat, pályát és a hidakat, alagutat. De amikor meghallottam, hogy Érsekújvárra akarnak bennünket vinni, ugyanakkor kaptam valahonnan az információt, hogy van az egyetemi rohamzászlaj, noha jogász voltam, mégis jelentkeztem, és november elején lettem a zászlajnak a tagja. Hogy mennyire nem volt tisztázott a helyzetünk. Egyszer autóra raktak bennünket, és kivittek Szentendrére. Mégpedig azzal, hogy a volt utás laktanyába szállásolnak el, és mi a párt, a Nyilas párt hadseregévé leszünk. Na most a századparancsnokunkkal együtt elhatároztuk azt, hogy mi semmi szín alatt nem maradunk Szentendrén. Ismerve a budai hegyeket, rajonként visszamegyünk Budapestre. De közben az Ágoston századosunknak sikerült elintézni azt, hogy mégis visszakerültünk Budapestre, és nem Kovács Emil a Nyilas totum factum, hanem a hindi vezérezredes keze alá kerültünk, és ebben igen nagy része volt a Sipeki Balázs századosnak, aki a berlini olimpián, mint öttusázó vett részt annak idején. Elisher Gyula és Sipeki Balázs is arra voltak beállítva, hogy menteni az ifjúságot. Menteni az ifjúságot. Ezt azért hangsúlyozom ennyire, mert egyfajta kettősség húzódott végig. Amikor szorongatták őket, nekik is kellett vállalni, amit mi is mondtunk, hogy Budapest védelmére alakultunk. És azért vagyunk itt. Másik oldalon viszont tudtuk, hogy nem akarunk menni sem nyugatra, sem keletre. Itt hallgattam az előbb az előadást, hogy amikor elfoglalták Budapestet, hogy utána akit lehetett vittek rövid vagy hosszabb időre, a naivitásnak a csimboraszója, amikor a keleti pályaudvar környékén a Kerepesi úton 8 fegyveres, közel 1000 embert kísért Gödöllőre, hogy ott papírt adjanak. És valami okból kifolyólag a katonákat máshova rendelték. Több, mint a fele a társaságnak kisétált Gödöllőre. És onnan pedig a Szovjetunió. Hát, bennem soha nem volt ilyen naivitás. És bizonyos fokig ennek is köszönhetem azt, hogy nem csak nyugatra nem mentem, hanem keletre se. Keletre se. Hanem végig csináltam az ostromot január 29-éig. Mégpedig úgy, hogy január 29-én tőlem egy méterre halt meg, aki mellé leesett az aknavetőnek a lövedéke. Tőlem a másik oldalon lévő, aki feküdt, és én köztük, a tőlem jobbra lévőnek a felszálló szilánkok széttépték a hátát, hogy becsapódott, ahogy felfele ment. Aki túl volt rajtam, azt, mint a mákos tésztát megszórták a szilánkok. De ő túlélte. Én a kettő között nagyjából holt területen voltam az akna szempontjából, és néhány körömnyi szilánk, amit kaptam összesen, azt is vastag húsban. 29-én, amikor megsebesültem, meg légnyomást kaptam, az Áldás utcai kötözőhelyről egy hét szabadságot adtak, és hazakerültem a Csörsz utcába. Tehát az én számomra az ostrom maga december 24-én kezdődött, amikor az riadólánc utolért, mert az ünnepekre eltávozást kaptunk, bekerítették Budapestet. Még akkor 24-én este a Keleti Károly utcába kerültünk az érseki gimnáziumba, és hát ez egy felidézhetetlen este volt, mert sok minden végbe ment bennünk, és egymást is hol biztattuk, hol próbáltuk csüggeszteni, és hogy az egyensúlyunk megmaradt, csajka számra ittuk a rumos feketét, és a harci kedv ilyenkor erősebb lett, és a mennyezetet szétlőttük. Szóval csak érzékeltetni próbálom azt, hogy mi mindenen mentünk akkor keresztül belülről, nem józanul és nem értelmesen, nem meggondolásból és nem okosan, hanem a teljes bizonytalanság, hogy mi lesz velünk, nem tudjuk. Most kapcsolódok ehhez a könyvhöz, aki itt visszaemlékezik a dolgaira, és név szerint engem is emlék, nem valami hőstett kapcsán, hanem azért, mert karácsony első napján a Hármas Határhegyre küldtek fel bennünket. 24 embert az első századból. És kiosztották a fegyvereket, kinek géppisztoly, kinek karabély jutott. Én kaptam egy úgynevezett páncélsreket. Ez a páncélököltől erősen különbözik. A páncélökölnek aránylag vékony szára volt, és egy robbanó fej, és ezt válról is lehetett lőni. A páncélsrek az egy másfél méteres, 1,60-as hosszúságú, kályhacsőszerű valami volt, egy pici melvéddel és elektromos szerkezettel. És ebbe egy nagyjából 30 cm-es torpedószerű lövedék került, és bele kellett előről tenni ebbe a csőbe, és amikor arra került a sor, hogy megjelent a célpont, akkor az elektromos szerkezetet működésbe hozta, és rakétaszerűen lőtte ki a lövedéket. Sem azt nem láttam soha, hogy ezt hogy sütik el. Nekem se volt a kezembe se addig, amíg akkor hajnalon ide nem adta. Majdnem úgy voltam vele, mint a székely, mikor megkérdezik a legénytől, hogy tudsz-e egerülni. Azt mondja, biztos, csak még nem próbáltam. Hát tudod-e használni? Biztos, csak még nem próbáltam. Nekem annyi előnyöm volt a többiekkel szemben, hogy én eredetileg nem papnak készültem, hanem katonának. De érettségi után nem adtam az Ludovikán le a jelentkezési lapot. Aztán apám kívánságára lettem jogász. De 15 éves koromtól kezdve én részt vettem az ifjúsági munkában, és akkor olyan volt a kiképzés, hogy becsukott szemmel szétszedtem a puskát, nyitott szemmel a géppuskát, és még gyalogsági ágyúval is lőttünk. Én azt hittem, hogy én kiképzett valaki vagyok, de rájöttem, hogy nem. Az alaki gyakorlatokat igen, de a fegyver használatot azért azon túl, hogy megismerjük, igazán nem tudtam. Nem tudtam. Na, ide adták ezt a tájhadsövet, és ebben fel kellett menni a hármas határhegyre. Mert északról a hármas határhegynek az északi lejtőjéig jöttek el az oroszok. És azt meg tudták állapítani, hogy az oroszok onnan harckocsikkal rendelkeztek, és azért küldtek fel, hogyha jönnek tényleg harckocsizók, hogy azokat a tankokat ki tudjuk lőni. És egy napon keresztül vártam, hogy mikor jelennek meg a tankok. Örömömre nem jöttek. Mert nem olyan egyszerű ennek a kájhacsőnek a használata a páncélsreknek, mert ha az ember a cső mellé odafeküdt, a lába hosszabb volt, mint a cső, és a kiáramló lángnyelv leégeti a lábát. 45 fokos szögben kellett mellé feküdni és úgy célozni. De arra is megtanítottak elméletbe, hogy mögöttünk ne legyen semmi, ami visszaveri a lángot, mert akkor a visszaverődő láng égette. Aztán ilyen jó tanácsot kaptunk, hogy ha biztosra akarunk menni, akkor várjuk meg, amíg közel jön. Ennek is meg lett volna maga értelme, mert hogyha a tanknak a ágyúját vagy a géppuskáját egy bizonyos szögnél lejjebb nem lehetett tenni. Tehát a lövési távolság és a tank közé bekerült az ember, akkor ott biztonságban volt. De akkor a hernyótalppal keresztül megy az ember, hogyha megteheti. Szóval igen vegyes érzések között vártam én ezt a támadást, amelyik jön. Nem jött. Na, a hármas határhegyhez hozzátartozik még az, hogy a nagy honvédségi lőszerraktár az Budapesttől a budai oldalon ért Diósd vonalába, barlangokba volt elhelyezve a rengeteg lőszer. És mivel délről már aránylag közel voltak az oroszok, a lőszernek egy jelentős részét a hármas határhegyre vitték fel. És ott rakták bálákba, amit lehetett, letapartak vízhatlan dologgal, és nekünk karácsony első napja avval telt el, hogy itt végre lőszerhez hozzájuthatunk. De egy csendőr szakasz védte, ők nem adtak, mert nem volt kiutalás. Pártuk az estét, amikor jött az este, az depónak az egyik végén csináltunk egy lármát, lövöldözést, oda mentek a csendőrök, a másik végén a napközben kinézett lőszert, azt megdézsmáltuk, mindenki felszerelte magát kellő mennyiségű lőszerrel, mert lőszer nélkül nem lehet katonáskodni. És darabszámra kaptunk, amennyit adtak. De katonáskodni éjgyomorral is roppantul nehéz, és semmi ellátásunk nem volt. Amikor 26-án reggel ennek a 24 embernek a parancsnoka, ha jól emlékszem, Özvegyi Béla, ő műegyetemista volt. Az összeköttetés megteremtése végett a Rózsadombi parancsnokságra, visszaküldött két embert. Na most már azt nem tudom, hogy hogyan és miért én voltam az egyik. És 25-én reggelhez viszonyítva annyit változott az útnál a helyzet, hogy az oroszok beljebb jöttek, és a Pázvölgyi útnál ott golyózáporba jöttünk lefele. Mind a ketten megúsztuk, akik onnan lejöttünk, hogy vigyünk vissza a helyen lévőknek utasítást, meg az élelmezésre nézve valamit tudjunk mondani, és elmondtuk a tájékoztatásunkat is. És már készültem, hogy indulok vissza, akkor közölték, hogy a hármas határhegyet nem lehet tartani, mert nagyon kiesik. Ellenben a Pusztaszeri út és Szimbalom utca sarkán kell létesíteni egy géppuskálást, egy olasz rendszerű Ansaldo géppuskával egy ad-hoc toborzott rajjal oda helyeztek. És három fázisban volt az ostrom, és a budai oldalon azért nem támadtak, mert el voltak foglalva a Fehérvár Bicske felől jövő ég visszaverésével az oroszok. Hogy belül mi van, mi úgyis benne voltunk a katlanban. De maga a front, ami a Rózsadombon volt, az roppantul zűrös volt. Több mint két hétig vártuk, hogy akár innen, akár onnan érné a támadás a alakulatainkat, hogy a hátat, hogy ne tudjanak egyből, hogy mondjam, ne tudják az arcon a másik részét hátba támadni, ezért, mint egy a ellipszisnél a fókuszban ott volt ez a géppuskálás. De miután két hétre nem volt szükség, a Ferenc hegynél aránylag nagy volt a veszteség, akkor oda vezényeltek át bennünket. Ferenc hegynél volt egy kőbánya. Na így kerültem a Lajossal közelebbi barátságba, hogy elmondtam, hogy az első halottunk egy csillaghegyi 16 éves fiú volt. Hogy valahonnan, egyik cicakból, egy háztetőről, egy mesterlövész úgy lőtt be a kőbányának a védett oldalára, hogy a lövedék áthatolt egy német katona hasüregén, és ennek a 16 éves fiúnak a hasán ugyancsak. És mind a kettő a szemünk láttára vérzett el. A 16 éves fiú nem tudta, hogy mi, Fájdalma nem volt, mert csak valami kellemes langyosságot érzett a hasába, és ahogy kikerült a vér a vérkeringésből, egy eufórikus állapotba került, és semmit nem érzett abból, ami vele történt. Sőt, nyugodtan mondhatom, hogy egy boldog mosoly az, ami az arcára kiült. A német katona, aki sok hasonló dolgot látott, az tudta, hogy mi vár rá. És a fiút mi megpróbáltuk bevinni a kötöző helyre, az Áldás utcai kórház, nem jutottunk vele semmire, mert meghalt. Meghalt ott a szemünk láttára. De ez volt az első halott. Aztán megpróbáltuk egyeztetni, hogy ki volt ez a fiú, a nevére nem emlékeztem. De ahogy most elmondtam, ugyanígy elmondtam a Lajosnak is, hogy haslövést kapott. Akit ő keresett, az meg fejlövést kapott. Hát, úgyhogy nem, de a barátság megmaradt belőle, ha nem is értettük. Na, a Ferenchegy közelében, ez egy kis derűs epizód, volt egy méhészet. Napközben mi csellentünk erre meg arra, és valamelyik kinézte, hogy van lépesméz. Hát este a sötétbe ki is ment másodmagával lépesmézért. A méhésnek az egyik oldalán ők voltak, a másik oldalon a ruszkik, hasonló céllal. Egyik se lőtt a másikra, mert mind a kettő szerette a mézet. Szóval ez mondjuk egy kedélyesebb epizód. De tökéletesen igaza volt annak a két történésznek, amikor kereste az okát, és hogy mit élt át a lakosság, és mi volt a váradalma, és a katonák, a túlélés. A túlélés. És csak egy nap az élet. Ennél hosszabban nem lehetett gondolkodni, mert én általában 4-5 naponként Rózsadombról hazamentem a Csörs utcába, és ahol mi laktunk, az a ház is kapott találatot, de a ház maga megmaradt. A másik ház, ahol a posta volt, abból nem maradt semmi. És azokból sem, akik annak az óvó helyén voltak. Hát ennyire nem lehetett tudni, hogy mi van és hogy van, és mint van. Nem húzom a szót, időt, csak próbáltam egy kicsit érzékeltetni a dolgokat, hogy a Ferenchegyet is feladtuk. Akkor volt egy bosnyák, talán Imre nevű újságíró, és annak a Rózsadombi villájába, a garázsba összegyűjtötték a magyar és más nyelvű zsidó íróknak a könyveit. És ebben az volt a jó, hogy aki szeretett olvasni, vagy tudott olvasni, olvashatott. Egész nap. Javarészt könnyű és bizonyos fokig frivol irodalmat. De ezt a házat az oroszok rángszóróval ránk gyújtották. És onnan vissza kellett vonulni, a Rózsadomb tetején volt egy úgynevezett Kindersheim, egy gyermekotthon. Egy gyermekotthon. És oda került. És a következő nap pedig január 29-én lett volna az ellentmondás. Arra, ami elhangzott, hogy jól kezelték a oroszok az aknavetőt, elmondom a példát. Amit az előbb mondtam, hogy az akna hogy kímélt meg engem, a másik kettőt nem. Ennek az volt az előzménye, hogy nekem volt egy olyan puskám, amiben 10 lövedék volt, és egy mozdulattal ki lehetett lőni. És az egyik orosz géppuska állásból a mellettünk lévők, azok már mint a magyarok, kaptak egy sorozatot. És ezt a 10 lövedéket én oda lőttem. Valószínűleg találtam, mert többet oda nem lőttek. De nem telt be egy perc, amikor megjött az akna. Megjött az akna. És a Kinderheimnél voltak németek is. Egyetlen igazán szép emlékem egy 17 éves német fiúnak, akkor már több mint 2 éve fronton volt. A nővére ide Budapestre jött férhez, és őt látogatta meg, amikor bezárult a gyűrű, mindenkinek be kell német részről is vonulni. És látom, hogy áll, és sír, és sír. És kérdezem tőle, hogy miért sír. És azt mondja, hogy egy amerikai támadásnál, valahol Dresda környékén meghaltak a szülei, meg az egyik testvére. Három bátyja pedig a fronton halt meg, az orosz fronton. És ugye végre itt egy kis nyugalma lett volna, amikor a nővérénél vendégeskedik, és Budapestet siratta. Szóval megrendítő volt. A többi az más volt, a német katona. Belefáradtak. Belefáradtak erősen abba, amit átéltek a hosszú háború alatt. Belefáradtak. Amikor mi azt a bizonyos ellentámadást csináltuk volna ott a Kinderheimnél, akkor ígértek páncélos támogatást, tűzérségi támogatást. Egyiket se kaptuk meg, avval a felkiáltással csúszik az út a tanknak, és nem érdemes lőnünk, mondták, mert bemérnek bennünket, és nekik több lőszerük van. Na, szóval ez volt már nagyjából a demoralizált német hadsereg. Akadt közöttük, azért is mondom ezt a német fiút. Mi lett vele, fogságba esett, hogy meghalt? Nem tudom, nem tudom. Túl sokat beszéltem, és Hajosnak is hagyjak szót. Van még egy érdekes dolog. A Bogár utca és a Bogár lépcsőnél harcoltuk. Ott történtek ezek a bizonyos dolgok, amikről beszélek, a sebesülésem is. És lejutottam az Áldás utcába. Onnan elbocsájtottak, aztán onnan végül haza Sörs utcába. De a többiek ott maradtak és harcoltak, és a németek mellett közel 30 egyetemista maradt ott azon a helyen, és így folytatták a harcot. És már el is felejtettem, hogy megmenekültem a pokolból. Amikor valaki mondja, hogy milyen kár, hogy az orosz feri meghalt, És az a lány, akinek mondták ezt, hogy én halott vagyok, azt mondta, az lehetetlenség, tegnap beszéltem vele telefonon. Ez már valamikor márciusban volt. Hát kíváncsi voltam, mert aki ott járt a Rózsadombon, mondta, hogy saját szemével olvasta a nevemet. Valószínű, a Gergely Gyurkának a zsebébe találták ezt a névjegyet, aki nem került elő, műegyetemista volt, Budahegyvidékről ismerte. És megtaláltuk azt az embert, aki a 11 halottat eltemette. Akinek iratai voltak, annak alapján, akinek dögcédulája, annak alapján. Amit a zsebébe talált, akinek nem talált semmit, ennenet írt rá. Ennek a, akit oda temetett, a zsebébe az én névjegyemet találta meg. És ez a név így került oda. Tehát, de nem én kerültem a gödörbe. Nem én kerültem a gödörbe. Furcsa érzés volt ott állni a Rózsadomb tetején, és olvasni a nevemet. Be is fejezem. Csak annyit, hogy egy kicsit későn jött a visszaemlékezéseknek a lehetősége. Aki jegyzetet csinált, annak jó, mert sok mindent segített. De 40 éven keresztül úgy kellett élni, hogy annyira el kellett felejteni mindent, hogy még el se szólja magát az ember, mert másra hoz bajt vele, aki ott volt. És tehát a legmélyebb emlékekből kell előhozni. És most is azért nem csináltam semmi jegyzetet, hogy milyen sorrendben mit mondok el, mert más az, amire az ember jegyzet alapján, talán objektívebb, de így talán érezték, hogy mit éltünk át, és milyen volt a helyzet. Isten kegyelméből, hogy mondjam, én megúsztam, és túléltem. Köszönöm.
Köszönjük szépen Orosz Ferenc nagytisztelet úrnak a visszaemlékezést, és kérem Szántai Lajos testvérünket. A széket közelebb hozzám, vagy jó lesz így állva?
Jó lesz állva, én puskázni fogok. Hát a neve Szántai Lajos, valamikor Csillaghegy voltam, és innen indultam azután 1944. december 24-én a Marciványi tér melletti iskolába, és mindjárt köszönésképpen ott a Ganz műhely sarkánál egy akna vágódott be kettőnk elé, a bácsámmal együtt voltam, hasaltunk, és utána mentünk az iskolába, és megtudtuk azt, hogy már a Fillér utcában vannak az oroszok.
Bocsánat, ennek egyetlen egy mondat, hogy december 24-én Zugligetbe ki lehetett még menni villamosra, és be lehetett jönni, amikor az oroszok már benn voltak Budagyöngyénél.
Igen. Na mostan még előzményképpen el kell mondanom azt, hogy idehaza Szóval én 1944. szeptember 15-én kerültem a Műszaki Egyetemre felvételre. Odáig én a MUM-ba dolgoztam egészen 1944. április 22-től kezdve, mert el kellett volna mennem, ugye vérvonalat építeni Erdélybe. Elment a bácsám, én jobbnak találtam itten, hát valami keresőállást találni, és így azután nagy protekcióval bekerültem egy hadi üzembe a MUM-ba, ami német fennhatóság alatt állott tulajdonképpen, és ott csináltak belőlem optikai revizort, gyártottam a távcsövekbe a lencséket, a tankprizmákat, stb. Ezen időszak alatt, bekerülve a Műszaki Egyetemre, valamikor szeptember első felébe édesanyám kapott egy felszólítást, hogy apámnak a két vadászfegyverét Szentendrén adja le. Közben a Műszaki Egyetemen közölték velem, hogy akinek fegyvere van, nyugodtan vigye be a Műszaki Egyetemre, felmentést kap, és megalakítjuk az őr zászlóaljat. Na hát ez tartott 2-3 napig ez az állapot. A két puska bent volt a Műszaki Egyetemen, mikor az egyetemen közölték velem, hogy vigyem vissza a két puskát, mert az őrzászlóját nem lehet megalakítani, mert ezeket az oroszok partizánoknak tekintik, és likvidálják őket. Úgyhogy aztán elmentem Szentendrére, október 17-én leadtam a két vadászfegyvert, nagy lelki fájdalommal. Visszamenve a Műszaki Egyetemre, közölték velem, hogy itt van a Prónai Pál. Hát sokok előtt ismeretes az ő neve, azt kíván velünk foglalkozni és kiképezni. Hát ki is itt bennünket valahol a budaörsi erdőkbe, és bemutatta azt, hogy hogy kell a vécsei kézigránátot eldobni, aminek az lett az eredménye, hogy velem volt Csillaghegyről a Baltai Laci, az építész hallgató volt. Hát az a szemébe kapott mindjárt egy szilánkot, mert pont akkor emelte fel a fejét, az többet azután nem is jött velünk. Ezt követően megjelent az egyetemen az Elisér Gyula. Az Elisér Gyula az építész mérnök volt, már korábban végzett, de megjárta a keleti frontot, mint hadnagy. Vele találkoztam véletlenül, és mondja nekem, hogy hát ő megkívánja szervezni a Műszaki Egyetemen az egyetemi zászlóaljat, mert megfelelő összekötetései vannak. Többek között rokona volt a Prónai is, és egyebek. Na mindegy. Tény az, hogy az Elisér Gyulának végre sikerült megszervezni az egyetemi zászlóaljat, mégpedig len úgy, hogy a szálas jégtől elkülönítve ezt az első magyar hadsereghez csatolták hozzá. Úgyhogy bennünket az első magyar hadsereg látott el azután felszereléssel, fegyverrel, utászcsizmával, utászöltözékkel, stb. Tehát teljes katonai felszerelést kaptunk azután az Elisértől, de mivel az Elisér csak hadnagy volt, ő egy zászlóaljat nem vezethetett, és akkor helyezték oda hozzánk a Sipeki Balázs Lajos századost, aki hát a berlini olimpián is szerepelt a katonaság ugye, részéről. Közben jött az Erzsébet nap, és az Erzsébet nap alkalmával, mivel a kereszt anyám Butulyás Gyuláné volt, dr. Butulyás Gyulának a felesége, aki itt lakott a templom mellett. Ottan jó páran összejöttünk Erzsébet napon, többek között a csillaghegyi patikus is, a Taz Zoli bácsi, aki nem régen magyarosította a nevét, Treitlerről. És én a fiával együtt jártam itt elemi iskolában, negyedik elemében, a Taz Zolival. Azt mondja a Zoli bácsi, hogy hogy oldjuk mi meg a statáriális helyzetet, mert ugye statáriális rendeletek jöttek ki, hogy 15 éven felülieknek, hát katonáskodni kell. Hát mondom, éppen most van alakulóban az egyetemi rohamzászlóaj, aminek az volt a célja, hogy az egyetemistákat ebben a háborús zivatarból megmentse a jövő számára. Ezt elmondtam az Zoli bácsinak, és azután az ő fia, akiről az előbb az orosz Feri barátom megemlékezett, a fiát beadta az egyetemi zászlóaljba. Na mostan ő kapott azután egy olyan fejlővést hátulról, miközben ő előre tüzelt, hogy ez a életébe került, mert a roham sisakját is átlőtték, tehát teljes fejlővést kapott, úgyhogy ebbe ő tulajdonképpen az erdei laknál, ahol együtt voltatok, halt meg. Most ezt a körülményt a doktor Szántai Gábor, az ifjabbik is megerősítette, mert mikor hazajöttem fogságból, megmutattam, hogy hol történt a Taz Zolinak a halálos kimenetelű balesete, exhumálták, és ő a még a fején lévő rohamsisakot megmentette. Úgyhogy hazahozta a lakásra, hát hogy most hol van az a sisak, azt nem tudom, mert közben ők elköltöztek, és hát a költözés alkalmával beszéltem vele, most már nem tudja, hogy ez hol van. Na mostan tulajdonképpen elérkeztünk odáig, hogy az Elisér Gyula ugye felszerelt bennünket, és elérkezett a karácsony. Karácsony estére megengedték, hogy hazamehessünk oly módon, hogy este 8 órára be kell menni a körletbe, ami a Marcibányi téren lévő, most azt hiszem, Kodály iskola, abban volt a szállásunk, és ott értesültünk arról, hogy az oroszok azok már a Füllér utcában vannak. Hát oda menve, hát egyet kénytelenek voltunk még hasonlani ottan a Ganz műveinél, mert bevágott elébünk egy akna, és ezzel kezdődött tulajdonképpen nekünk a második világháború, hogy már lőttek is. Másnap, hogy biztonságosabb helyre kerüljünk, minket felhelyeztek a Rózsadombon, a Mandula utcába, és a Mandula utcának a Mandula utca 20 szám alatti emeletes épületnek a alagsorába kerültünk, vagyis a pincéjébe. Ott kapott elhelyezést a harmadik század harmadik szakasza. Hát ugye onnant azután hát indítatva éreztük magunkat, hogy édesanyánkat valahogyan Csillaghegyen értesítsük, hogy mi megvagyunk, jól vagyunk, nincs semmi bajunk, ugye? Hát telefonos ismerősünk, az a Hangya Szövetkezetnek a vezetője a Tihanyi úr volt, és felhívtuk a Tihanyi úrat, hogy értesítse édesanyánkat. Beszéltünk a Tihanyi úrral, miközben ő elkezdett, hogy igenis kezicsókolom, nagyságos asszonyom, hogy én is kezicsókolom, nem tudtuk mire vérni a dolgot. Amikor fogságban után hazajöttünk, és fölkerestük a Hangya Szövetkezetet, hát akkor mondja a Tihanyi, hogy a telefon az majdnem az életébe került, mert az oroszok akkor léptek be a ajtón, amikor ő telefonált, és kémnek vélték. Úgyhogy, hát mondjuk még ilyen eset is ugye előfordult. Azután őrjáratba küldtek bennünket a Rózsadombon. Ezek az őrjáratok veszélyes akciók voltak, mert már különböző partizán egységek befészkelték magukat a rózsadombi házakban, és nem egy társamat lőtték le, van akinek a vállát lőtték széllyel, egy másik társamat éppen őrségbe álltam, amikor besegítették, az pedig len harcálláspontom volt kint, apjának a golyós fegyverét, vadászpuskáját tartotta meg, és látta, hogy ott van egy orosz célzott, de az orosz is célzott egy mesterlövész, az úgy találta el, hogy levitte a puskájának a irányzékát, az első irányzékát, és ahogy így tartotta a puskáját, átlőtték neki itten a száját, és itt oldalt jött ki a golyó. Hát ezt kísérték le, ezt az illetőt úgy hívták, hogy Pál Deák Iván, később az egyetemen találkoztam után vele 1945-ben, mikor hazatértem. Ez a Pál Deák Iván 2 évet járt azután az egyetemen, utána katolikus pap lett, kikerült Amerikába, 14 évig volt kint, ott ő neki, mint papnak az volt a feladata, hogy a cserkészetet szervezze, majd később azután Gyöngyösre került. Én 1996-ban véletlenül Gyöngyösön találtam rá, és akkor szóltam neki, hogy most van alakulóba megint a zászlóaljnak a megmaradt része. Úgyhogy ő is attól kezdve, ő fölkerült ide Pestre a templomba. A...
Ferencet.
Az a másik lépés volt, hanem a milyen utcava is van.
Nem tudom,
hát. Na mindegy, ott van egy kápolna, annak lett azután a vezető papja, majd később átkerült ide a Ferencesekre, a Markiz körútra. Hát ugye közben december végén a harmadik századbeliekből fölküldtek leváltani a pálföldi cseppkőbarlang mellett helyet foglaló szakaszrészt. Hát este kellett kimenni, mert nappal végiglőtték a odavezető utat. Az első feladatunk az volt, hogy mindenki szedje elő a pokrócát, és föl kell menni a Mátyáshegyre, és az ottani lövészteknőből lehozni a halottakat. Hát ugye ez egy szokatlan művelet volt, mert annyira áthatott már a bomló félben lévő hősöknek a teme, hogy utána se enni, se inni nem tudtunk. Másnap reggel arra ébredünk, hogy egy német katona a pálföldi cseppkőbarlang ellenkező oldalán lévő házba voltunk elszállásolva, beront, hogy Sturm, Alarm, stb. Hát ugye ki kellett menni és elindulni a hármas határhegy irányába. Mellettünk porzott az út, a fákról végiglőtték az utat, ahol mentünk. Előtte ment egy repülő hadnagy, a fűzikálmán, aki fölbukott. Segíteni akartam, de a hátam mögött lévő tiszt azt mondta, hogy tovább be az első házba. Hát a bácsámmal, meg egy Prikkel Lajos nevezetű kollégával bementünk az első házba, ami az úttól körülbelül egy olyan 25 méterre lehetett. Hát a ház az érintetlen volt, a gazdái ott hagyták, tűzifa bekészítve, a spájz tele, evőeszköz, minden ott volt, ezüst evőeszköz, stb. Tehát tojás, hagyma, zsír, minden rendelkezésünkre. Hát ugye, mit csináljon a katona? Ebédelni kéne. Hát begyújtottunk a sparhelpbe, hozzákezdtünk az ebéd elkészítéséhez, rántottát kívántunk enni. Szépen fölkészítettünk mindent, és a következő pillanatban ránk szakadt a mennyezet. Hát ugye megfeledkeztünk arról, hogy a tűzgyújtás az látható nyomot hagy odakint a kéményen keresztül, és az oroszok mindjárt be is apnáztak. Úgyhogy vége lett a ebédkészítésnek, megjelent egy német rohamlöveg a utcán, leadott három lövést a hegy irányába, és utána elment. Mi meg ott maradtunk. Másnap leváltotta bennünket, és vissza kellett menni a pálföldi cseppkőbarlanggal szemben lévő házikóba, és ottan a váltásunkra igyekvő szegedi Kálmán az egy csillaghegyi orvosnak volt a fia, ketten voltak testvérek, mind a kettő ott volt velünk, a szegedi Kálmán és a segedi Gábor, meg ott volt a Prikkel is, aki velünk volt. Hirtelen egy akna vágódott be az udvaron. Én is ott álltam, de távolabb. Hát a szegedi Kálmánnak elvitte a lábát az akna. A Prikkel Lajosnak a háta, meg a keze, az tele lett durván aknaszilánkkal. A kötöző anyagot azt én adtam az én tartalékomból, de az én tartalékom ezzel kiismerült. Mert Csillaghegyről én még hoztam magammal két ilyen nagy guriga, ilyen septapaszerű izét, hát azzal kötözték be őket. Sajnos a szegedi Kálmán az meghalt, a Gábort nem értett a vállat, a Prikkel Lajos az tele lett szilánkkal. Azt ezzel a sebkötöző csomaggal bekötözték, majd azután később 1948-ban a Margit hídon találkoztam vele. A Prikkel Lajosral tehát az élt. Ezután megbíztak bennünket, a bácsámot meg engemet, hogy lőszert kell kivinni az első vonalba. Hát a lőszer szállítása, amit a várba vételeztek fel, volt egy szekerünk és egy kis lovunk, ami húzta a lőszer szállítást, és volt egy idősebb régi katona, aki a kocsis volt, ő hozta a lovat is, meg a szekeret is. Valahonnan. Hát ezzel szállítottuk a lőszert. Hát ugye a lőszer szállítás az csak éjszaka volt bonyolítható, mert az oroszok minden nem lőttek, ha mozgást láttak. Itt is fölröppent egy rakéta, ahogy igyekeztünk az első vonal felé, de éppen akkor kezdett el olvadni a hó. Most ez a szekér a lóval együtt lecsúszott az úton, és mi szaladtunk utána, nyakig merültünk mi is a hólében. Ez tulajdonképpen minek nevezzem? Tessék? Nem. Nincs itt a Feri, ő megmondta a nevét, mert az én fejem már jöhet. Igen. Tény az, hogy kivittük így csuromhírösen az első vonalba a lőszerszállítványt, és utána mi a bácsámmal együtt éjjel elmentünk a régi cseppkőbarlang melletti szállásra, hogy ott töltsük az éjszakát az alagsorban. Mondanom sem kell, hogy éjjel a magunkkal terített köpeny az megmerevedett, ránk fagyott, és mikor fölébredtem, a háznak a gazdája, aki nem volt hajlandó az épületet elhagyni, ott feküdt holtam mellettem, az már korábban meghallhatott. Én nem vettem észre éjjel, sötét volt, stb. Úgyhogy azután a bácsámmal visszaindultunk a parancsnokság felé, miközben mélyrepülésben egy kétmotoros szovjet repülőgép, Stornoviknak hívták ezt a gépet, mély támadásba géppuska tüzet zúdított ránk. Mellettünk csapódtak be a géppuska lövedéknek a tartó láncszemei. Hát szerencsére bennünket nem ért találat, annyit jegyeztünk, illetve annyit tűnt fel, hogy a repülőben ülő plexi üveggel borított első részben nevet a pilóta. A következő bevetésünk azután a bácsámmal együtt egy nyúlfalmanál történt, a Pálvölgyi Csepkő barlang felett, hát ott volt egy épület, és az első teendőnk az volt, hogy az épületnek a Hármashatár hegy felé néző végébe lőgrést kellett vágni teljesen primitív eszközökkel, rendkívül kemény téglába ütköztünk. Most, ahol a lőrést vágtuk, az azért volt, hogy legyen egy kilátásunk jobbkéz felé is, mert különben ez egy spájzban történt, ahol egy ablak is volt, és hát ugye kivágtam a lőrést, egyedül kerültem ottam ugye őrségbe, mikor a hegy felől egy sorozat felvillanását láttam. Hát én nekem Bergman géppisztolyom volt, én is oda küldtem egy sorozatot. De azonnal a fejemet lehúztam. És a következő pillanatban széjjel lőtték a hátam mögött lévő telázsit. Abban az üzében riadóztattam a első részben lévő németeket, akik jöttek, és azután rakétát lőttek fel. Nem láttunk semmit, másnap reggel azonban a háztól egy pár lépésre ott feküdt egy orosz katona, egy ilyen körtárcsás golyószóróval, meg volt halva. Hogy kilőtte le, mint lőtték le, arra nem volt mondjuk magyarázat. A zászlóalj kezdett kimerülni, rengeteg sebesültünk volt, és a éd közben lelőtték a zászlóaljnak a fegyvermesterét, és ott maradt fegyver nélkül, a fegyvermester nélkül a zászlóalj. A Csipeki Balázs százados körbehívott bennünket, és közölte, hogy ki ért a fegyverekhez. Hát nem jelentkezett senki. A végén én jelentkeztem, hogy valamit könnyítok a fegyverekhez. Bekerültem hozzám, az volt a feladatom, mint a segédtiszté, vezetni egy naplót, hogy mi történik, begyűjteni az információkat. Na de már annyira tönkrement a zászlóalj, hogy január 25-én azt mondta nekem a Csipeki százados úr, hogy nincs emberem, neked ki kell menni a Zöldmáli útra, meg a két a Bakó testvérnek. A két Bakó testvér, azok gépészmérnök hallgatók voltak, hát kimentünk a Zöldmáli útra. A Zöldmáli úton egy fehérre meszelt házikó volt a hegyoldalba. Most ezt a házikót erdő övezte két oldalról, és a házikó és az erdő között egy lövészárok volt húzva, hát az szolgált nekünk fedezékül, amikor őrségbe voltunk. Az első nap az szépen lezajlott, a második nap németekkel együtt voltunk, illetve egy német, egy magyar. Azután engemet reggel 6-kor váltottak le, hát bementem az épületbe, az ágydeszkát egy baltával fölhasogattam, és ugye begyújtottam, hogy egy kis meleg is legyen, ledobtam az csizmámat, és elszundikáltam, mikor is ablakcsörömpölés, egy német beugrik az ablakon, a szemközti ablakon ki. Annyi időm volt, hogy föl tudtam húzni a csizmámat, az ott helyben megagyusztált sisakomra ráraktam egy izét, egy ilyen lepedőt, hogy fehér hólepedőm is legyen. Ezt még a fejemre tudtam húzni, az oldalzsákom az ott maradt, géppisztolyt kezembe véve, én is kiugrottam az ablakon, és irány le a út felé. Hát ugye egy meredek lejtő volt, amikor is egy általam nem látott vezetékben megbotlottam, szerencsémre, mert az oroszok már bent voltak a házba, és hát megkezdték a tüzelést felém. Elkerültünk utána a Zöldmáli úton, lejjebb volt egy ház, ami az út széle felé volt. Az egy ilyen magas földszintes ház volt. Ott németek voltak, engemet kiállítottak az ablakba, hogyha valaki jön az úton, akkor a géppuskát indítson be. Hát én be is indítottam a géppuskát, mikor jött egy ilyen szakasznyi ember, de nagyon mellé fogtam, mert ezek németek voltak, és oroszokra számítottak. Úgyhogy utána engemet kiküldtek egy erdőszélre, és megmagyarázták, hogy nekem nem szabad a fák védelmébe húzódnom, hanem a fák elé kell állnom. Hát 80 méterre szemben voltak az oroszok, hogy jól. És összevesztem a némettel. Előrántottam a pisztolyomat, mert már ő neki a kezébe volt az ő pisztolya. De olyan ideges állapot lett, hogy a végén engemet ott hagyott, de elvette az ismétlő puskámat. Hát kiderült, hogy ezt az ismétlő puskát én vettem fel útközben, ahogy szaladtam, mert az én géppisztolyom, az kiesett a kezemből, és lejjebb találtam egy puskát, ezt magamhoz vettem, hogy ez az ő puskája volt. Hát én azután ott maradtam egy revolverrel, puska nélkül. Később hozott egy puskát. Hát egy valami Mauzert, vagy nem tudom micsodát. Ugye este közlik velünk, hárman voltunk, a két lakótestvér meg én, hogy a két ház között van egy deszkakerítés, ezen mi másszunk át, és foglaljuk vissza az oroszok által elfoglalt házat. Hát ott az oroszok voltak, hogy 30-an, ugye? Mi nálunk pedig egy olyan fegyverzet volt, ami semmire nem volt használható. Ez az első lövéseknél ki is derült. Hát átmásztunk a kerítésen, és azt mondták, hogy utána pedig kúszva menjünk, mert ők géppuska fedezetet biztosítanak, úgyhogy ne, nagyon emeljük fel a fejünket, mert lehet, hogy bennünket találnak el. Na most ilyen körülmények között, ugye hárman ottan, szemben a házzal leadtunk egy lövést, egy-egy lövést, de utána a závárzat eltömődött hóval, és nem tudtunk csinálni semmit. Verve voltunk. Az oroszok nem nagyon idegesítették magukat, mert nyilván ők más gondoltak, mert a következő pillanatban közénk, ahogy itt félkörbe voltunk, bevágott egy akna. Most ez az akna ott ugye felrobbant, az egyik szilánkja az egyik bakúnak elvitte a vállát. a másik a combjába kapott egy szilánkot. Most, amelyik válsérüléses volt, a saját maga lement a Zöldbáli út aljába lévő kötözőhelyre. Én meg megfogtam a másik bakó testvért, és mondtam neki, hogy hát gyere, én lehúzlak tégedet itten. Ez sem ment simán, mert mondta, hogy de a puskám. Hát mondta, azt meg akarta fogni még a puskáját, hogy mi azt is húzom, meg is fogta. Minden esetre őt levittem a kötözőhelyre. A kötözőhelyen megérdeklődtem, hogy mi van a másik bakófiúval. Azt mondták, hogy az menthetetlen. Azzal nem tudnak mit csinálni. Ezt még meg tudják menteni. A napokban kaptam egy levelet a várban lévő intézet vezetőjétől, egy altábornagytól, amelyikben leírja, hogy nyomára akadt a Bakó Barnának. A Bakó Barna 1945 márciusában meghalt. Ez a katonai feljegyzésekben szerepel. Hát én visszamentem az Ászlóalj parancsnokságra, azaz, hogy mentem volna, de közben az Ászlóalj parancsnokság már leégett. Egy hordó fölrobbant ott, ahonnan én eljöttem 25-én, és a Sipeki Balázs Lajost azt elvitték, az csúnyán megégett keze, arca, és egy másik bajtársam, az pedig len. Ott olyan súlyos égési sérüléseket kapott, hogy a kórházban azután meghalt. Január 30-án megkaptuk a parancsot, hogy föl kell adni a rózsadombot, és vonulás a várba. Úgyhogy 30-án nagy ködben elindultunk, és az Ostrom utcán keresztül mentünk föl a várban, de igen nagy köd volt. Közben a németek pedig le repülőgépről hajigálták le a utánpótlási csomagokat, és az egyik az pont közébünk esett. Az ott agyonütött egy vagy két embert, sajnos ebbe csak ágyú töltelék volt. Úgyhogy ezzel nem mentünk semmire, mert élelmiszer nem volt. Tény az, hogy bennünket azután a hadügyminisztérium földszintjén helyeztek el, ami még a mai napig is ott áll. Hát ugye az ablakokat aktacsomagokkal zártuk el a repeszek elől. Naponta kétszer kaptunk repülőtámadást, reggel 8 és 9 óra között, és délután 2 között. Hát ezek a repülőgépek úgymond kosárral szólták a bombát. Már a épületnek az emelete égett, a németek jöttek ki a pincéből, hogy menjünk el oltani az emeletet. Hát mondtuk, hogy ti a pincébe vagytok, meg itt vagyunk a földszinten, nekünk semmi közünk ehhez az emelethez nincsen, mert az emeleten ti voltatok. Oltsátok. Hát ugye... engemet kihelyeztek a bécsi kapuhoz. A bécsi kapunál, hát a várfelől nézve, a jobb oldali fülkéjébe föl volt állítva egy Schwarzlose géppuska. Hát én a Schwarzlose géppuskához nem értettem, mint fegyvermester. De ahhoz két ember kellett volna, én meg egyedül voltam, úgyhogy maradtam a Bergman géppisztolyjal őrizve, tulajdonképpen, ha a bécsi kapu felől jönne a támadás. Szerencsére nem jött. Hát közben hát a bácsámmal megbeszéltük, hogy most már a tetvek annyira mocerálnak bennünket, hogy valamit tenni kéne, mert ha megöltünk 100-at, akkor már ott volt 200 helyette. Hát elhatároztuk, hogy lemegyünk a rászfürdőbe, és kissé megáztatjuk magunkat, meg nagymosást tartunk. Ez volt február 6-án, 45-ben. Hát a várból szépen a lankás lejtőn lesétáltunk, szembe jött velünk egy öreg magyar baka. Azt mondja, vitéz urak, vigyázzanak, mert a túloldalról, az Erzsébet híd mellől mesterlövészek mindenre, ami mozog, azonnal lőnek. Hát megfogadtuk neki a tanácsát, úgyhogy utána már óvatosan, mert tényleg lőttek. Hason csúszva mentünk a rászfürdő felé. Régen ott állt még a rászfürdő előtt egy templom. Azt lebontották azóta, az már nincs ott. Hát annak a fala az porzott a lövésektől, és közben elkezdték a Gellért-hegy oldalát is aknázni. Hát mi tartottunk ugye szépen a rászfürdő felé, egyszer csak egy akna telebe találja a rászfürdőnek a kupoláját. Egy valaki, aki bent volt, hón alatt a ruhacsomagjával, pucéron szaladt ki az éből, a fürdőből, meg szaladtunk be. Hát ugye, jó meleg víz volt benne, kimostuk a ruhainkat, a váltás ruháinkat, és utána szépen elindultunk visszafelé a várba. Hát a várból annyit láttunk, hogy a vár oldalában ilyen rongyfoszlányok vannak a fákon, meg egy vitorlázó repülőgép van beszorulva ott az oldalában. Hát fölmentünk a szálláshelyünkre, és közben nem ért bennünket semmiféle támadás. De a következő nap lehelyeztek bennünket a Pestvidéki Törvényszék épületébe, az a Gyorskosi utca, Fő utca, ma is ott van az a vörös tégla épület. Úgyhogy a harmadik század harmadik szakasza az oda került. Hát ottan nem sokáig voltunk, mert ottan se víz nem volt, se villany nem volt, semmi az égvilágon nem volt található. Hó volt, de az is piszkos, hát abból kellett ivóvizet csinálni. Amikor is február 11-én délután 4 órakor a Karvaj Tibor főhadnagy értesít bennünket, hogy megkezdődik a kitörés. Vételezzünk fel az épületen kívül. Ottan volt a kirakodó vásár, hát tényleg én is. Hátamon a hátizsák, két pokróc, a hátizsákban 600 MP töltény, fényképezőgép, váltásruha. Az oldalamra raktam két oldalzsákot, az oldalzsákba egy-egy kulacs, valamint csajka. Most a kulacsokat megtöltötték azt hiszem, Szilva pálinkával vagy mivel. Úgyhogy ez volt az innivaló. Hát ugye víz nem volt. És elindultunk a Szénatér felé. Hát a Szénatérre valamikor úgy 5 és 6 óra között érkeztünk a bácsámmal. Az teljesen tele volt tömve. Szekér volt ott a dögröttóval. Hát mi is az egyik szekér és a döglött ló mellé hasaltunk le, mert a Szélkálmán tér felől aknáztak. Éjfél előtt már olyan hullahegy volt, hogy a hullahegyen nem lehetett átmenni. Akkor valahonnan pallódeszkákat kerítettek, és a hullahegyen át, ottan az utca sarkán egy patika állt, és a patikának 2 ajtaja volt. A patika ajtajáig fektették le a széles foszni deszkákat, és azután tulajdonképpen megkezdhettük úgy 11:30 tájban a Szélkálmán téren való átjutást. Az olasz fasor az tömve volt. Most az olasz fasort azt Szilágyi Erzsébet fasornak hívják. Igen, Szilágyi Erzsébet fasornak hívják. Hát ugye a redőnyök jobb oldalon, az utca redőnyei fölhasítva, a világ minden nyelvén segélykiáltás, kézitusa zajlott az üzletekbe. Belém egy kismama kapaszkodott, aki egy gyerekkocsit tolt a gyerekével, hogy vitéz úr, ugye mehetek magával. Hát persze, hogy jöhet. Na most, a tragédia az ott volt, hogy az olasz fasort, azt ágyúval végiglőtték. És az egyik pillanatról a másik pillanatra a kismama gyerekkocsistól, mindenestől úgy eltűnt, hogy én abból semmit nem láttam, ahogy végiglőtték az olasz fasort. Most az olasz fasoron végigérve, kiérve a fogaskerek végállomásáig föllőttek egy vörös rakétát, mire elkiáltottam magamat, hogy vigyázzat, tűzérségi tűz jön. És akkor megszólalt a hátam mögött jövő Karvai Tibor főhadnagy, hogy honnan veszed ezt, fiam? Hát mondom, föllőttek egy vörös rakétát. Ez tűzérségi tüzet kérnek. És akkor levágtuk magunkat, és elmentünk a János kórház irányába, és ott egy térségen úgy összegyűltünk, hát ez tulajdonképpen nem volt más, mint a harmadik századnak egy része, aki ott összejött, többnyire a harmadik szakasz, és a következő probléma merült fel. A kutyák elkezdtek vonyítani, és mi ott álltunk félkörbe, hát ugye a térdig érő hó volt. Nem tudtuk, hogy merre van Budakeszi. Ezen ment a vita. Teljesen megvoltunk. Iránytű a sehol nem volt. Tehát ennek alapján, és ahogy itten egymással vitatkozunk, bevág közébünk egy akna. És ugye abban a pillanatban hasalás mi egyéb, mikor utána fölállunk, látom azt, hogy a Sipeki Balázsnak csupa vér a arca. Úgyhogy mondom ottan a körülöttem állóknak, hogy én itt tovább nem maradok, menjünk valamerre. Hát elindultok valamerre, hogy merre indultunk el, aztán később kiderült, mert követtük a fogaskerekű nyomvonalát, majd a Béla király út, Mátyás király út vonalában. Végül kijutottunk kisebb Csetepaté után a zuglegeti végállomás vonaláig. Most, hogy közben kisebb Csetepaté volt, az annyit jelentett, hogy útközben nekünk az volt kiadva, hogy majd jönnek a tigrisek, a tankok. Hát tigrissel nem találkoztunk, de találkoztunk egy leponyvázott tankkal. Mellette egy őr. Mi a másik oldalán szépen libasorban mentünk előre, és szót nem szóltunk, mert azt se tudtuk, hogy ki ez az őr, vagy mit csinál az ottan. Hát utána megtudtuk, hogy mit csinál, mert utánunk lőtt, és akkor én a géppisztolyommal fogtam, és nekiálltam ott egy kerítés széjjelverésének, és a úttestől lefelé egy meredek lejtő vitt, azon én elindultam, és a többiek vagy 10-12-en jöttek utánam. Hát én a lejtő aljába neki mentem egy géppuskafészeknek. Most ez a géppuskafészek, hát nyilván orosz lehetett, mert én abban a pillanatban visszafordultam. De visszafordult szerencsére, akik velem jöttek, még például olyan szerencsésem, hogy a régi nyomvonalon, tehát egy vonalban megindult a géppuska, megszámlálhatatlan robbanó lövedéket kaptam. Nem igaz, hogy mennyit. Majd aztán elmondom azt is, hogy mi volt a szerencsém. Hát a szerencsém ez a két oldalzsák, a hátizsák, mert még a töltéktáskámat is lelőtték előről. Én láttam felvillanásokat, stb. Egyetlen egy bajtársunkat érte találat, aki ebből a vonalból kilépett. Azt a géppuska a robbanó lövedékével eltalálta. És mondta azt, hogy bajtár, segíts. Na de ott már hegyoldalnak fölfelé segíteni, szóval egyszerűen hova, mint. Se kötözőhely, se semmi. Hát ez egy frontvonal. Felérünk a tetőre, ott egy tiszt, aki velünk volt, én nem ismertem. Mondom neki, hogy meglátja a oldalamon a nyelesgránátot, oda nő, letépi és bevágja a géppuskafészébe. Mondom neki, hogy a géppisztolyomnak hiányzik a szávázata. Hát nyilván, ahogy a kerítést vertem széjjel, ezek a verban géppisztolyok olyan závlázattal rendelkeztek, mint a puskák, annélkül, hogy mögöttük lett volna valami, mert egy ilyen kallancsút kellett megfogni, és akkor az egész rúgós szerkezet kijött. Hát én ott álltam a töltényekkel a hátamon, azt mondja, ez a tiszt, hogy dobjam el a géppisztolyt, mert úgyse tudom használni, de közben ott egy szemközti villából bal oldalon, aminek egy ilyen félkör alakú terasza volt, ott volt megint egy géppuskafészek. A géppuska elkezdett kerepelni, Hát én kénytelen voltam a kőlábazat hozott a kerítésnél lehasalni, a többiek mind átmentek. A bácsám kiabált, már a túl volt arról, hogy Lajos, hol vagy? Hát én ott hasaltam, mert a rakéta világított, amit fellőttek. Elővettem a Frommer pisztolyomat a zsebemből, mert más nem volt. A rakéta elmúlt, három orosz állt ott a gép fegyver mellett. Én leadtam három lövést, és elszaladtam. Közben fölvettem a Mauser puskáját, az ott elesett bajtársamnak. Ugye azzal mentem azután tovább. Hát a további menet az úgy nézett ki, hogy térdem felül érő hó, én a nagy tejerrel a hátamon elhatároztam, hogy